Biblia legszebb történeteiből című sorozatunk hatodik alkalmához érkeztünk. A mai témánk a kapernaumi századosnak a története. Ez a történet két evangéliumban került feljegyzésre. Máté evangéliuma 8. fejezetében az 5-től a 13-ig tartó versekben olvasható az egyik feljegyzés. Általában ez az ismertebb. De Lukács evangéliuma 7. fejezetében, az első 10 versben olvasható egy másik feljegyzés, ami bizonyos értelemben részletesebb és pótlólag került leírásra, tehát a két történet összeolvasva adja ki az egész történetet. Nagyon fontos látnunk azt, hogy mind a két evangéliumot kézbe kell majd vennünk, és most a mai nappal, ahogy át is tértünk az Új Szövetségre, erre szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az evangéliumokban egy bizonyos rend figyelhető meg. Ugye 4 evangélista jegyezte le Jézus életét, nem azért, mert egy evangélista nem tudta volna, hanem azért, mert ez a különleges és páratlan életút, hogy közöttünk volt az Isten, ez mégiscsak részletesebb és több szempontú bemutatást igényelt, és az első 3 evangélistát a múlt század elejétől együttlátónak, vagyis szinoptikusnak nevezzük, bár közöttük is vannak különbségek, mint éppen a mai eset mutatja. Máté, Márk és Lukács körülbelül hasonló ütemben Jézusnak főleg a galileai szolgálatára helyezve a hangsúlyt, a több galileai szolgálatára helyezve a hangsúlyt mondják el a történeteket. A 4. evangélium János evangéliuma kiegészítő jellegű, ami kimaradt az első 3-ból, jószerével csak az található meg benne, azzal a megjegyzéssel, hogy ha mindent le akartak volna jegyezni, amit Jézus cselekedett volna, a világ nem fogadná be a könyveket, amelyek iratnának ő felőle. Tehát itt minden fél mondatot meg kell becsülnünk, ami az egyes evangéliumokban a másikhoz képest, mint többlet szerepel. Voltak olyan keresztény írásmagyarázók, például a leghíresebb Calvin János volt, aki összeállított egy evangéliumi harmóniát, és így magyarázta az evangéliumok történeteit, hogy egyszerre a 4 evangélium alapján. Úgy gondolom, hogy ez a helyes, ezt a mai történetünkből is látni fogjuk. Mielőtt rátérnék a történetre, nagyon röviden megint a helyszínről, meg az időről emlékezzünk meg. Ennek a történetnek a helyszíne Kapernaum, a Genezáreti tó északnyugati részén fekvő nagyváros. A nevét onnan kapta, hogy innen származott Náhum proféta, és a Kafernáhum, tehát Náhum városa héber kifejezésből nyerte ezt a nevét, amit később aztán Kapernaumnak, illetve a latinos fordításokban Kafernaumnak szoktak nevezni. A város hatalmas volt, kikötő város is volt, kereskedelmi utaknak a metszéspontján is feküdt, és Jézus északi országrészben végzett szolgálatainak ez a város volt a középpontja, annál fogva, hogy itt lakott Péter és András apostol, mind a ketten ugye testvérek voltak, és házuk volt, és ebben a házban szokott Jézus megszállni a tanítványi közösségével együtt. Rendkívül alkalmas volt ez a hely, hogy mind Fönícia felé, mind az északi tartományokban, mind a Dekápolis felé, ezeket a városokat még Nagy Sándor telepítette, ilyen görög városok voltak, mind pedig Galileának a déli-délnyugati része felé 30-40 kilométeres utakat lehessen megtenni. Tehát Jézus északi országrészben végzett szolgálatának ez volt a központja. Itt meghúzom a ható sugarát, látjuk, hogy milyen hatalmas területet lehetett innen bejárni úgy, hogy este, éjszaka ide lehetett visszatérni, nevezés az egyik evangélium Kapernaumot a Jézus városának. Mikor történt meg ez a századossal való találkozás? Mindkét evangélista a hegyi beszéd után jegyzi le a történetet, tehát ugye a hegyi beszéd Máténál az 5. és a 7. fejezet között van, és azután jön a 8. fejezet, Lukácsnál hasonlóképpen. A hegyi beszéd az északi országrészben nem messze Kapernaumtól, egy kicsit talán délnyugati irányban Kapernaumtól hangzott el, Jézus fellépése után mintegy 2-2,5 évvel. Ez rendkívül fontos dolog, mert a századosnak mind a zsidók hitéről, de mind pedig Jézusnak a tevékenységéről és tanításáról részletes képe lehetett, tehát ez a történet nem úgy történt, hogy Jézus fellépett és néhány hónappal azután került sor erre a találkozásra. Ennyit tehát a helyről és az időről. Most pedig nézzük azt, hogy ki is volt ez a százados. Ugye a nevét nem tudjuk. A Bibliában apostolok cselekedetei 10. és 11. fejezetében van szó egy másik századosról, hasonlóan rendkívüli emberről, őróla tudjuk, hogy Kornéliusnak hívták, a kapernaumi százados nevét nem tudjuk, nem is ez a fontos azonban, hanem az a kérdés, hogy vajon mit tudunk őróla, milyen ember volt. Bepillantást nyerünk-e a történetből, már a történet elejéből is abba, hogy milyen ember volt, milyen lélek lakozott ebben az emberben. Szeretném felolvasni Lukács evangéliuma 7. fejezetében a történetnek a kezdetét, és ez az első és a második versben így hangzott. Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bement Jézus Kapernaumba. Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben volt. Ennyit mond, tehát Lukács 7. fejezet első két verse, és most ha visszalapozok Mátéhoz, akkor a Máté evangélium a 8. fejezetében az 5. verstől a következőt olvashatjuk. Mikor pedig bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá kérvén őt, és ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. Kedves hallgatók, ez összesen 3 vers a Bibliában, de ennél meg kell állnunk, és egy kicsit el kell gondolkoznunk arról, hogy ki volt a százados, ki volt a szolgája, és mi is volt ennek a történetnek a kiinduló pontja. Ugye a Bibliából tudjuk, hogy a századosnak nem csak alárendelt vitézei voltak, hanem szolgái is, tehát az ilyen emberek azért nagy udvartartást vezettek, és voltak nekik szolgáik, szolgáló lányaik, és egy ilyen szolgáról van szó, akiről Lukács nem mondja meg, Máté megmondja, hogy mi volt a betegsége. A betegsége a gutaütés volt, és a százados ezt mélyen megrendítette, és ezért keresett megoldást a szolgának a betegségére. Két dolgot szeretnék már is ezzel kapcsolatban megegyezni. Először is azt, ami talán sokak előtt magától értetődő, főleg az ókori történelem szemünk előtt lételénél fogva, hogy az ókori világban a rabszolgákat, a szolgákat nem sokra becsülték. Persze a császárkor bizonyos időszakaiban a szolgáknak is felment az értékük, azért mindenhol beszélő szerszámnak nem tekintették a rabszolgákat, ezt nem akarom állítani. Voltak a birodalom székvárosában, Rómában, vagy nagyobb helyeken olyan rabszolgák, akiket szinte felszabadítottak az uraik, mert annyira megbíztak bennük. De azért az ókori világban igaz az, amit a történelmből megtanultunk, hogy általában a rabszolgákat nem tekintették egészen egyenjogú embernek, ez a beszélő szerszám elnevezés az igaz. Ezért rendkívüli dolog, hogy erre felfigyeljünk, hogy ennek az embernek, ennek a kapernaumi századosnak valóban volt szíve. Ő nem úgy tekintett a szolgájára, hogy most egy szolgával kevesebb vagy több, most meghal ez az ember, majd szerzek, majd veszek a rabszolgapiacon egy másikat, hanem ez az ember valóban emberként tekintett a szolgájára, és mélyen megrendítette a betegsége. A másik dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban és ehhez kapcsolódóan mondani, hogy azért érdekes Máté lejegyzés, hogy gutaütésről van szó, vagyis agyvérzésről mai nyelven, mert tudjuk jól azt, hogy bizonyos betegségeknek az okai földeríthetők, így például orvosilag az agyvérzés okai között legfőképpen a helytelen életmód szerepel. Ezt magából a Bibliából is tudhatjuk, Márk evangélium a 2. fejezetének az eleje mondja el a gutaütött meggyógyítását, szintén Kapernaumban történő eset, amikor Péter házának a tetejét megbontották, hogy ezt az agyvérzéses embert Jézus elé helyezzék, és azért mondom, hogy ez egy nagyon fontos történet, és főleg Márk evangélium a 2. fejezet 5. verse, mert érdekes megjegyezni, hogy mit is mondott ennek az embernek először Jézus, amikor ezt a gutaütöttet elébe hozták. Ha nem mélyülünk el ebben a történetben, talán nem vesszük észre, hogy óriási jelentősége van, hogy ennek a gutaütöttnek Jézus először azt mondta, hogy fiam, megbocsátattak néked a te bűneit. És ezt azért mondta, mert ezzel Jézus is aláhúzta, hogy ő tudja, hogy miért beteg, tudja, hogy miért agyvérzéses, tehetetlen, bénult ember a saját helytelen életmódja következtében. A régi is, meg a mai világban is, főleg táplálkozási életmódbeli sok zsírosat eszünk és sok szeszt iszunk rá, szóval általánosan elterjedt betegség, nem bírja az emberi szervezet, vagy bizonyos ideig bírja és azután nem bírja. A gutaütésnek vagy agyvérzésnek 99%-a százalékban a helytelen életmód és a helytelen táplálkozás, illetve az ivási szokások az okai. Tehát ezt még szeretném hozzátenni, mert ha még megértjük is a századost, hogy egy embernek az állapota megrendítette, akkor még inkább becsüljük ezt az embert, mert egy olyan ember állapota rendítette meg, akiről tudta, mert ott volt a szem előtt, hogy a saját helytelen életmódja miatt került ilyen állapotba. Minket is megrendítenek emberi betegségek és emberi fájdalmak, de amikor sokszor meghalljuk azt, hogy emberek azért jutottak ebbe a helyzetbe, mert eljátszották a jó lehetőségeiket és kicsapongó életmódot folytattak, azért sokszor az emberek elfordulnak ugye az utcai kéregetőktől, vagy alkoholistáktól, vagy részegektől, kikerülik a járdán az ilyen embereket, és úgy tekintenek rájuk, mint akiknek már a sorsa elvégeztetett, és akiken úgysem lehet segíteni, vagy ha lehet, akkor nem mi vagyunk, akik segíteni fogunk rajta. Tehát ezért rendkívül fontos ennek a két mozzanatnak a megjegyzése, hogy a százados először is mélyen átérezte a szolgájának a fájdalmát és szenvedését, másodszorban pedig egy olyan fájdalmat és szenvedést érzett át, amiről ő maga is tudta, hogy bizony ez az ember a kiváltója volt a betegségének és a fájdalmának. Tehát innen indulunk ki, ebből is láthatjuk, hogy ez az ember rendkívüli ember volt. Az ókori világban és az ókori környezetben messze kirívó esetet veszünk most magunk el, és fogunk tanulmányozni, mert ez akkor sem volt várható, és ma sem nagyon várható, hogy egy ember egy beosztottjának, egy szolgájának ennyire mélyen átérzi a nehézségét. Átlépnék a következő mozzanatra, mert ezután következik maga a történet, amit a táblán 4 pontban írtam fel. Bár rendkívül rövid, ahogy látjuk itt a felírt versekből is, 8, 9, meg 10 vers, összesen 20 vers van most előttünk, tehát egy fél oldal sincs ez a Bibliából, ha összerakjuk a két történetet, de mégiscsak csoportosítanunk kell, hogy mi miután következett. Ugye Lukács evangélista mondja el, aki mindennek utána járt, hiszen ő szemtanú nem volt, ugye tudjuk, hogy ő Pál munkatársa volt, de később mindennek utána járt nagyon becsületesen. Lukács mondja el, hogy a százados először nem mert kimenni Jézus elé, hanem a zsidók vénei közül kért embereket, hogy ők menjenek ki Jézus elé. Szeretném felolvasni, hogy hogyan is történt ez. Lukács evangélium a 7. fejezetében a 3. verstől olvasom. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzáküldte a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérték őt mondván, méltó, hogy megtednéki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus tehát elment velük. Kedves hallgatók, a történet tehát innen kezdődik, itt lesznek a fontosabb részek. Itt kell fölvetnünk a kérdést, hogy miért csinálta ezt a százados. Ugye a százados római volt. Ő itt állomásozott, a rómaiak és a zsidók között állandó feszültségek voltak, mind a két nemzet gyűlölte a másikat kölcsönösen. Ugye mintegy 100 éves volt a római megszállás, időszámításunk előtt 63-ban hódították meg, tették provinciájukká Palesztinát a rómaiak, tehát a zsidók gyűlölték a rómaiakat, mint megszálló hatóságot. De viszont is a rómaiak, akiket ide küldtek, hogy itt állomásoznak, gyűlölték a zsidókat, mert nagyon nyugtalan népnek tartották őket, és ez a kis provincia, mert ez egy kis Dunántúlnyi méretű kis provincia volt a nagy római birodalomban, mégiscsak elveszett a többi nagy, mondjuk Gallia meg a többihez képest, de hogy egy ilyen kis nép ennyire lázong és ennyire követeli a függetlenségét, csak pattanásig feszült a húr. Ezért a százados, aki kirít a rómaiak közül, tehát ebből a felolvasott részletből, amit most olvastam, ebből megtudhatjuk, hogy ő például zsinagógát építetett a zsidóknak. Hát ez rendkívüli dolog volt, nem? Ez ugyanolyan, mintha ma valaki idejönne távol keletről, mondjuk egy buddhista vallású valaki, de annyira megszeretne egy keresztény közösséget, hogy építene nekik egy nagy imaházat. Ugye az akkori világban a zsinagóga az istentisztelet helye volt, majd a vetítésen be is mutatnám ezt a kapernaumi zsinagógát, hogy éppen ez volt-e az, amit a százados épített, ez kérdés, de az első századból való a kapernaumi zsinagóga romja, ami ma Izraelben megtekinthető. Nyilván ez a százados megismerte a zsidóknak a hitét, megismerte az Ószövetséget, vonzódott ehhez a valláshoz, és az elismerését így akarta kifejezni, hogy meglehetősen nagy vagyonából zsinagógát építetett nekik, és nyilván, mint egy fő embernek voltak a zsidó vének közül, tehát a zsidó írástudók és a presbiterek közül voltak ismerősei, talán barátai is, és először úgy gondolta, hogy ezek közül kér meg néhány embert, hiszen Jézus ismert volt, 2-2,5 éve járta az országot, hogy menjenek elé, és az ő nevében kérjék meg a szolgának a meggyógyítására. Nagyon érdekes, hogy ezek a zsidó vének mit mondtak. Engedjék meg, hogy még egyszer felolvassam. Azok pedig Jézushoz menvén igen kérték őt mondván, méltó, hogy megtednéki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Azért érdemes ezt a mondatot megjegyezni, mert a zsidó vének így közelítették meg Jézust, azt mondták Jézusnak, hogy ez az ember sokat tett miértünk, szereti a nemzetünket, a vallásunkat, méltó, hogy megcseleked vele, méltó, hogy segíts rajta és a szolgáján. Többen tudják, hogy amikor a százados kiment, ennek éppen az ellenkezőjét mondta. Amikor maga már a százados is kiment Jézus elé, akkor mi volt az első szava, hogy Uram, nem vagyok méltó. Azért fontosabb, mert nagyon megnézzünk, hogy mi hogyan hangzik el és milyen összefüggésben, mert ez jelez valamit, méghozzá nem is kis dolgot. Azt tudnilik, hogy ez e felől az eset felől a százados, meg a zsidók vénei egészen másképp gondolkoztak. Mintha két vallás állna előttük. A százados később azt mondja, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. De még itt nem vagyunk, majd ezt fogom részletesen elemezni, csak azért vetítem előre, hogy lássuk, hogy itt teljesen mást mondott a százados, majd azt mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. De azzal, hogy a zsidók vénei azt mondták, hogy hát méltó, hogy megtednéki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Miféle vallás, miféle lelkület, miféle vallásosság bontakozik ki ebből a néhány szóból? Az érdemközpontú vallásosság. Tulajdonképpen, hogyha a vallásokat osztályozni szeretnénk, visszanyúlva az időben és átfogva az egész történelmet mind a mai napig, a vallásokat nagyon könnyű osztályozni. Két csoportba lehet sorolni a vallásokat. Ahány szempontot felveszünk, alapvető lényeges szempontot, mindegyik szempont két csoportba sorolja a vallásokat. Az egyik szempont szerint például így lehet a vallásokat jellemezni, hogy vannak vallások, amelyek azt hirdetik, hogy az ember nem méltó az Isten segítségére. Mert az ember eljátszotta az Istennel való kapcsolatát, és az embert, ha az Isten megsegíti, az nem a méltósága és nem az érdemei miatt van, hanem ingyen kegyelemből és szeretetből, és akkor, hogyha az ember a szükségleteire nézve mondja azt, hogy Uram segíts, és nem az érdemeire meg a méltóságára, ez az egyik fajta vallásosság, ami nagyon ritka, mert így is mondhatnám, hogy ez csak a Bibliában található vallásosság. Minden más vallás, világvallások és más keresztény felekezetek is tulajdonképpen egy másik eszmét dédelgetnek, és ez az eszme az, hogy az ember az életében érdemeket szerez, ki is mondja az egyik vallás, hogy vannak érdemszerző cselekedeteink, és az Isten majd azokat fogja megsegíteni, akik érdemeket szereztek az életben, tehát a jó embereken majd segíteni fog az Isten, a rosszakon meg nem. Hát mivel az élet ennek a cáfolatát nyújtja, ezért nagyon sok ember el is idegenedik a vallástól, mondván, hogy a jó embereket, hát hol látnánk, hogy az Isten megsegíti a jó embereknek, nagyon sok küzdelmük van az életben, és sokszor hátrányt is szenvednek, a rossz emberek pedig vígan élnek, mintha az Isten két kézzel segíteni őket. Ez is mutatja, hogy ez az érdemközpontú vallásosság alapvetően egy hamis okoskodást rejt magában, és ezt a hamis okoskodást képviselték ezek a zsidó vének. Ugye nem azt, például nagyon érdekes megfigyelni, hogy nem azt mondták például, mert ezt is mondhatták volna, ez is hibás lett volna, hogy méltó, hogy megsegítsd őt és a szolgáját, mert istenfélő ember. De nem ezt mondták, hanem még mélyebbre süllyedtek, azt mondták, hogy méltó, hogy megsegítsed őt, mert szereti a nemzetünket. Meg még zsinagógát is építetett nekünk. Tehát itt lehet látni ezt a jellegzetes felfogást, az ilyen érdemközpontú vallásosságba belejátszik a nacionalizmus, belejátszanak egyéni nagy tettek, amelyeket az emberek nagyon szeretnek megörökíteni maguknak, állítanak valami, nem tudom én, feszületet vagy keresztet itt a mi mostani kultúránkban is, és alatt egy akkora tábla virít, ami még inkább magára vonja a figyelmet, mint az a bizonyos kegytárgy, hogy állítatta X és Y ekkor és ekkor, stb. Stb. Dicsérve a hitét és a vallását. Nagyon jól jegyezzük meg, hogy a történetünk elrejti ezt a mozzanatot is, de ez nagyon fontos mozzanat, hogy amikor kimennek a vének a kapernaumi százados képviseletében, valami olyasmit mondanak Jézusnak, ami megütköztető, mert Jézus az egész életében ez ellen a vallásosság ellen működött. Tehát Jézus mindig azt hirdette, hogy az Isten minden emberen segít, minden embert felemel, de nem olyan alapon, hogy valakinek érdemei lennének, mert érdeme senkinek nincs, hanem olyan alapon, hogy ki az az ember, aki átérzi a szükségletét, és aki nem önmagáért kér, nem önmaga érdemei miatt kér, hanem az Isten megismerésében eljutott egy olyan pontig, hogy látja ez az ember, hogy az Isten jó, az Isten tökéletes, és ha valaki átérzi a szükségletét és kér az Istentől, az Isten teljesíteni fogja a kérését. De az olyan kérés is kell, hogy legyen. Nem érdemekre hivatkozó és nem a saját akaratunkat szentesítő kérés az Istentől, hanem valóban olyan kérés, amiben az ember kér és minden mást az Istenre hagy. A vének követsége, hogy úgy mondjam, Jézust megtalálta a városnak egy bizonyos pontján. De mivel Jézust általában nagy tömeg követte a városban, és itt olvassuk, hogy ugyan Jézus elhatározta rögtön, hogy elmegy a százados házához, de nyilván Jézus késlekedett, mert a nagy tömegtől nem tudott gyorsan haladni, ezért a százados elhatározta egy bizonyos idő után, hogy egy másik követséget meneszt elébe. És ez a második követség volt a barátok követsége, a barátjainak a követsége. Szeretném ezt is felolvasni Lukács evangélium a 7. fejezetéből, a 6. verstől. Jézus tehát elment velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldte a százados néhány jó barátját, üzenvén néki. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam. És ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy, vagy a másiknak jöjj, eljön. És ha a szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Nagyon fontos látnunk ezt, hogy a százados miután várakozott, és hát nem jött felelet a kérésére, elgondolta, hogy ő nyomatékosítja a kérését. Mintha a százados is kitalálta volna, hogy ezek a vének nem jól kérnek. Noha mondom, Jézus rögtön elindult, mert Jézus tudta, hogy itt miről van szó, de a százados elküldte a barátait, és ezeknek a barátainak elmondta, hogy pontosan mit mondjatok Jézusnak. A történetünkben itt hangzik el az a híres, a kapernaumi századostól származó híres okfejtés, amit majd Máté lejegyez a következő részben, amikor maga a százados is kimegy Jézus elébe, és a százados újra megismétli ezt. Tehát ez kétszer van meg a Biblia ebben a történetben. Nagyon fontos dolog ez, hogy ez kétszer van meg, mert ezt valóban alá lehet húzni, ezt az okfejtést, és szeretném elmondani, hogy ennek mi a jelentősége. Először maradjunk a barátok kérésénél. Ugye azt olvastuk, hogy a százados, amikor kiküldte a barátait, ezt üzente velük, hogy Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ezzel a kifejezéssel szeretnék majd foglalkozni a százados teljes jellemképének a megállapításánál, de most még csak pár mondatot mondok el róla. A százados ebből is látjuk, ebből a mondatból is látjuk, hogy mélyen átérezte a maga méltatlanságát. Mélyen átérezte azt, hogy ő tulajdonképpen nem mehetne az Isten elébe. Mélyen átérezte az egész életét, a bűneit, az eddigi sorsát, És ezért mondta azt, hogy Uram, én nem vagyok méltó, ugye milyen különös ellentétben állt az előbbi szavakkal, hogy a zsidók vénei azt mondták, hogy ez méltó, ez az ember méltó, gyere csak és gyógyítsd meg. És a százados aztán üzen szó szerint, hogy Uram, ne fárazd magad, nem vagyok méltó, magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek. Tehát újra és újra nyomatékosítja és érezteti, hogy itt ő semmiféle érdemet, nem, ilyen meg nem fordul a fejébe, hogy ő milyen jó ember, mondjuk ő a szolgáját is szereti, és hát már csak ezért is, mert egy gazdag ember szereti a szegény elesett szolgát, már csak ezért is gyógyítsanak. Ilyen nem volt a kapernaumi századosnak a hátsó gondolatai között sem volt ilyesmi, de ezzel később szeretnék foglalkozni. A másik dolog, amitre szeretnék utalni, hogy itt a barátoknak a szájába miért ad a százados ilyen szavakat? Miért mondja meg nekik, hogy mit mondjanak Jézusnak? Azért, mert a százados, vagy így képzelhetjük el, amikor otthon volt, és elkezdett gondolkozni ezen egész dolgon, hogy hát végül is meghallotta, hogy itt egy Jézus Krisztus nevű ember, nyilván valahogy érezte, hogy rendkívüli ember, talán ő a messiás, már több mint 2,5 éve tevékenykedik az országban, és ő magához hívja ezt a valakit. Lehetséges, hogy a százados azon gondolkozott már, hogy ez az ember tényleg rendkívüli ember, ez az ember talán nem is csak ember, ez az ember talán Isten, és itt kezdődik a százados lelkébe való bepillantásunk, egy mélyebb bepillantásunk, ami azért fontos nekünk most a 20. században, mert ma is emberek különféleképpen gondolkoznak az Istenről. Ma az emberek rendkívül változatosan gondolkoznak az Istenről. De amit a mai ember nem nagyon szokott meggondolni az Istenről, és amivel majd szeretném befejezni az előadást, és minden építő elem, amivel haladunk előre, ezt kövezi ki, ezt a befejezést, a mai emberek általában Istenben, mint teremtő Istenben, mint a semmiből a világokat alkotó Istenben, mint a semmiből a puszta szavával teremtő Istenben, vagy hagyd mondjam így egész konkrétan, mint a mi világunkat 6 nap alatt teremtő Istenben. És a 7. napon megnyugó Istenben. Általában az emberek ezt nem hiszik. Az emberek ezt egy kicsit mesének tartják. Ugye annyira elöntötte az elmúlt 150 évet az evolúció szemlélet, és az evolúcióból, a materialista evolúcióból olyan gyorsan készült teista evolúció, hát ha valaki nem ismeri ezt a folyamatot, hagyd magyarázzam meg, tehát a materialista evolúció, tehát az anyag elvűségen nyugvó fejlődés elmélet a múlt évszázad 50-es, 60-as éveiben, hogy megszületett Darwintól kezdve, teljesen kizárta Istent, mint teremtőt. De az emberek annyira a fejlődés elmélet pártjára álltak, szóval a kapitalizmus kifejlődése annyira segítette a fejlődés elmélet térhódítását, hogy különböző Európában honos keresztény egyházak nagyon gyorsan felismerték, hogy valahogy az evolúciót is be kell engedni a kereszténységbe, meg a kereszténységet is rá kell, a Bibliát is rá kell vetíteni az evolúcióra, és kitalálták a teista evolúciónak a tanítását, vagyis azt, hogy az evolúciós elméletet párosították a bibliai teremtéstörténettel. Ugye ebből lett egy olyan egyveleg, amit Vörös Sándor egy kis versében kigúnyol, amikor azt mondja, hogy Hellén szem és Héber látomás egymást pocsékul elrontotta, menny gyümölcs és pokol tojás lett paradicsomos rántotta. Ugye ez Vörös Sándor halhatatlanságához hozzátartozik ez a 4 sor, mert azt mondja, hogy Hellén szem és Héber látomást egymás pocsékul elrontotta. Miért mondja ezt? Mert a görög gondolkodásban is ott volt már az evolúció, és ott volt már a teista evolúció már az ókorban is. Tudnék, az ókori népek körében is kifejlődtek ma így mondjuk, hogy ezek a mítoszok, amelyek próbálták megmagyarázni a világ eredetét, és általában ezek a mítoszok is vagy az anyagból eredeztették a világot, vagy valami istenségnek különös birkózásából, az elemekkel való birkózásából. Tehát semmi új nincs a nap alatt, amit Darwin kitalált, az már 3-4 ezer évvel megvolt az emberiség történelmében, sőt még ennek az egyvelege is több évezreddel ezelőtt megvolt, hogy Hellén szem és Héber látomás egymás pocsékul elrontotta, mondja a költő keresetlenül. Tudnék, a teremtés, az isteni teremtés történetet, és az anyagból véletlenül kifejlődő világnak a történetét sehogy nem lehet összepárosítani. Itt vagy-vagyra áll fel a kérdés. Vagy abban hiszünk, hogy van Isten, és Isten a semmiből, és a puszta szavával, hogy úgy mondjam, könnyedén megteremtette a világunkat, vagy pedig abban hiszünk, hogy a világunk véletlenül lett. Már az ókori görög gondolkodásban is próbálták, például Pláton maga is próbálta egyesíteni a materializmust és a másik fajta eredet magyarázatot, az istenségen alapuló eredet magyarázatot, de sehogy nem jött ki jól, tehát ez a hellén szem és héber látomást egymás pocsékul elrontotta, és menny gyümölcs és pokol tojás lett, paradicsomos rántotta, szóval ez Vörös Sándornak halhatatlan négy sora, amivel 3000 év művelődés történetét megmagyarázza, mind a mai napig. Tehát onnan indultam ki, hogy a mai napság is az emberek hisznek Istenben, maguk módján, hisznek abban, hogy talán létezik Isten, meg valamikor lesz valami ítélet, de az, hogy Isten a semmiből képes teremteni, és ez az Isten, aki a semmiből képes teremteni, ő bennünket is meg tud változtatni. Bennünket is újjá tud teremteni itt a földi életünk, hogy más ember lehet belőlünk. És ha más ember lesz belőlünk, akkor ez az Isten képes a halottainkból is feltámasztani, tehát ismét az újjáteremtés, tehát teremtés és újjáteremtés, ezek hatalmas nagy kérdések és hatalmas nagy válaszok, amik a Bibliában találhatók, de mondom, az utóbbi 200 évben az emberiség történelmében beállott egy ilyen helyzet, hogy általában hisznek az emberek az Istenben, de a személyes, teremtő, gondviselő, fenntartó, embert megváltoztatni tudó, az ember gondját a legapróbb részletekig magára váló Istenben nem nagyon hisznek az emberek. És mindezt azért mondtam el, mert a kapernaumi százados szózata tulajdonképpen kulcsot ad ehhez a problémához. Mert a százados nem csak azt mondta, mondom ezzel majd később foglalkozom, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Meg ne fáradsz magadat, és nem tartom magamat érdemesnek, hanem a százados azt is mondta, hogy Uram, azért nem kell, hogy elgyere az én hajlékomba, mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és tudom, hogy ha te csak szólsz, nem is közelítesz az otthonomhoz, nem is lépsz be az otthonomba, nem is szólsz, nem is fogod meg az én beteg szolgámat, de csak te szólsz, ha te Isten vagy, akkor a puszta szavadra meggyógyul a szolgám. És én ezt nem azért hiszem, mert én szeretek a misztikában hinni, vagy nagyon vallásosnak tartani magamat, egy nagyon egyszerű, hétköznapi hasonlatot mond a százos, egy hármas hasonlatot mond, az Uram, én is hatalmasság alá vetett ember vagyok. Ha én azt mondom az egyik vitézemnek, hogy menj el, elmegy, a másiknak azt mondom, hogy gyere ide, ide jön, a harmadiknak azt mondom, tedd meg, ezt megteszi. Tehát tulajdonképpen az emberi világban is mit látunk? Az emberi világban is látjuk azt, hogy az emberek a puszta szóra engedelmeskednek. Ha van egy felettes és egy alattvaló, egy vezető és egy beosztott, és egy vezető ember azt mondja a másiknak, hogy legyél kedves, menj el, vagy gyere ide, vagy tedd meg ezt, akkor ott nem kell fizikai kényszert alkalmazni, a puszta szavára megteszi az a másik ember, amit a nálánál nagyobb parancsol. Hát ha ezt az emberi világban látjuk, tehát tessenek jól fogni a százados szavait, mert ezek hatalmas szavak, ha ezt az emberi világban látjuk, ha ennek van az emberi világban is létjogosultság, illetve látjuk, hogy ez így megtörténik az emberi világban, hát akkor Istennél mennyivel inkább? Hát ha Isten csak azt mondja, hogy legyen meg, ha az Isten csak így teremtett, hogy legyen világosság és lőn világosság, és az Isten azt mondja, hogy pesdüljenek a vizek halaktól, és hajtson a föld növényeket, és ezt a Biblia elején, ugye Mózes első könyve, első, második fejezetében így olvashatjuk, ezt a százados bizonyára ismerte. Ha a Bibliában például az egyik leghíresebb Zsoltár, a 33. Zsoltár, a 6. és a 9. versében ezt mondja, hogy az Úrnak szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Hát ő szólt és meglett, parancsolt és előállott. Tehát Dávid ezt ilyen egyszerűen mondta, az Isten szólt és meglett, parancsolt és előállott. Tehát a századosnak a hite ez a hit volt. Itt még világosabban látjuk, hogy a századosnak a hite és a vallása az nem csak nem alapult érdemközpontuságon, hanem az a kinyilatkoztatáson, a Biblián, az Istennek a teremtő erejű szavába vetett hiten alapuló vallás volt. És ezért nyújt sokat ma ez a történet, mert ebből a történetből láthatjuk, hogy ez tulajdonképpen ennek a hitnek az elsajátítása, vagy elfogadása, ez a világ legegyszerűbb dolga. A hithez nem sok dolog kell, egy puszta elfogadás kell. Az életben kell egy kis figyelem, a törvényszerűségek megfigyelése, és ha megfigyeltünk dolgokat, akkor amit az Isten mond, könnyen el tudjuk sajátítani, mert az Isten tökéletesen a tudomásunkra hozza, hogy olyan Isten ő, akinek az igazságossága, a szeretetet mellett hatalma is van, és a hatalmát Isten nem erővel gyakorolja, hanem a puszta szavával gyakorolja. Neki engedelmeskednek az elemek. És ezért volt hatalmas a századosnak ez a kijelentése, hogy ezt jónak látta a barátjai tudomására hozni, hogy ezzel menjetek Jézushoz. Hogy neki nem kell eljönni az én házamba, csak szóljon, és meggyógyul az én szolgám. Én úgy gondolom, hogy ez leírhatatlan hatást váltott ki, például a vénekre is, akik egyáltalán nem erre hivatkoztak, a tömegre is. Bizonyára évek, évtizedek óta együtt éltek ezzel a százalossal, de most látták, hogy ebben az emberben milyen hit van. De hogy úgy mondjam, ez még nem a történetünknek a lényege, hanem most jön a lényeg, a harmadik rész, hogy a vének követsége, a barátok követsége után a százados maga is rászánja magát, hogy kimenjen Jézus elé. Olvasnám először ezt a lejegyzést, ezt már nem Lukács mondja, hanem Máté, és itt a következőt olvassuk, Máté evangélium a 8. fejezet 5. versétől. A százados ment hozzá, kérvén őt, és ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondta néki Jézus: elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom az egyiknek: eredj el, és elmegy, és a másiknak: jössz te, és eljön, és az én szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és mondta az őt követőknek: bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan jönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, ahol lesz sírás és fogaknak csikorgatása, helyes fordítás szerint vacogása. És mondta Jézus a századosnak: eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Kedves hallgatók, vessük fel a kérdést, hogy a százados, két kérdést vessünk fel. Először is, miért nem ment ki maga Jézushoz? Utána pedig miért ment ki végül is személyesen Jézushoz? Ugye, mert először láttuk, hogy két küldöttséget menesztett, és csak azután ment ki, de végül is aztán azután kiment. Úgy gondolom, hogy ennek nagyon messze menő magyarázata van. Ez a százados a történetünk elején is hívő és istenfélő ember. De egy hívő és istenfélő embernek mindig tulajdonsága az az életben, hogy valóban nagyon mélyen átérzi a méltatlanságát. Valóban nagyon mélyen átérzi azt, hogy ő nem méltó az Isten segítségére és kegyelmére. Nagyon sokszor igazán vallásos vagy hívő emberek, akik mélyérzésű emberek, lelkiismeretes emberek, sokszor elmondják azt, hogy hát ők most valamit elkövettek, valami rosszat, és ők nem mernek Isten elébe járulni. És nagyon sok ember, ha hónapokig, évekig benn van ebben az állapotban, ez egy kísértéssé is fokozódik, és nagyon sok ember itt szerez hajótörést a hitében, mondván, hogy hát én annyira látom, hogy én hogy mehetnék ilyen szennyesen és mocskosan az Istenhez. Mert én tudom, hogy ki az Isten, és azt is tudom, hogy én ki vagyok. És körülbelül a századosnak is ez lehetett az alapérzése, ő tudta, hogy ki az Isten. Ő hitt abban az Istenben, aki a puszta szavával teremt, fenntart és gondot visel, és ő látta a távolságát az Istenhez képest. És ez azért gyönyörű történet, és azért kellett, hogy egy ilyen rövid sorozatból csak pár történet kerül be a Bibliából, mégis beválogassuk ezt, mert ez azoknak az embereknek ad vigasztalást és bátorítást, akik, mondom, érzékeny emberek, akik látják a különbséget Isten és ő közöttük. És akinek az első reakciójuk talán az életben az, hogy hát ki vagyok én, hogy az Isten engem megsegítsen, meg az én életemet helyrehozza, meg rólam viseljen gondot messze menően úgy, ahogy azt a Bibliában bizonyos történetekben olvashatjuk. Hogy mehetnék én az Isten elébe, amikor szennyes ruhákba vagyok öltöztetve, mint a Zakariás könyve 3. fejezetében olvassuk, ugye Józsuáról, az Izrael népe főpapjáról. Hogy mehetnék én az Isten elébe, amikor nagyon is pontosan tudom, hogy nem csak azok terhelnek, amiket én elkövettem az életben, meg elkövetek, hanem az egész lényem, a gondolataim, az érzéseim, ahogy megcsalnak, becsapnak, ahogy az Istentől távol vagyok akkor, amikor nem az igazság és nem a szeretet dolgaival foglalkozom. Tehát tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy ennek a századosnak ezt kellett legyőzni, ezt a kísértést kellett legyőznie. Mert ez nála is kísértés volt. Ha a százados megelégedett volna ezzel, hogy kiküldi a zsidók véneit, vagy a barátait, de ő maga otthon marad. Biztos, hogy ez a történet nem lenne ilyen, mint ahogy most olvashatjuk, és biztos, hogy ez a százados is nem tette volna meg ezt az utat, ami a hitnek az útja. A százados végül is meggondolta magát, és ő úgy gondolta, hogy neki kapcsolatot kell találni az Istennel. Neki érintkezésbe kell lépni az Istennel. Ez a fő dolog, ami ebben a történet, ennek a történetnek a tetőpontja és a legfontosabb kérdése, hiába tudunk mi az Istenről, hiába fogadjuk el a szavát is, mint tökéletes szót, de nekünk embereknek kapcsolatba kell kerülnünk az Istennel. Kedves hallgatók, ez ugyanolyan, mint a tékozó fiú példázatában, talán a legközelebb álló esetet említem, a leghíresebb Jézusi példázatban, Lukás 15. fejezetében van a tékozó fiú példázata, és hogy amikor a tékozó fiú visszaemlékezik az apai házra, pontos emlékei vannak, hogy milyen az atyai ház. Arról is pontos emlékei vannak, hogy ő rosszat követett el, hogy idő előtt kikérte az örökségét, tehát látja már a maga méltatlanságát. Tudja, hogy ki az apja, tudja, hogy az apja jóságos és szeretetteljes, és azt is tudja, hogy ő milyen gonosz volt, amikor ezt és ezt tette. De a tékozó fiú is, hogyha ennyivel megelégedett volna, hogy tudom, hogy az apám jó is, hogy tudom, hogy én mennyire méltatlan vagyok, és mennyire távol állok az apámtól, és aztán hát most valami megbánás félét érezzek, vagy netán még ilyenen járt volna az elméje, hogy most valahogyan majd levezeklem ezt. Azért mondom, mert az érdemközpontú vallásosságnak a fő kategóriája a vezeklés. De ugye a tékozó fiú példázatában se volt ilyesmiről, hogy a tékozó fiú vezekelt volna, hanem mit tett? Mennél gyorsabban kapcsolatot akar teremteni az apjával. És miért? Miért akart mennél gyorsabban kapcsolatot teremteni? Mert érezte, hogy az apjának a közelsége, a magatartása fogja őt meggyógyítani. És a százados is ezt érezte. A százados tudta, hogy ki az Isten. Aki ilyet tudott üzenni már a barátaival, hogy Uram, hát nem vagyok én méltó, hogy tudom, hogyha te egy szóval mondod, meggyógyul az én szolgám. De a százados érezte a maga méltatlanságát is, de azt érezte át itt, és ez ennek a harmadik mozzanatnak a jelentősége, hogy neki kapcsolatot kell találni az Istennel. Ő ott akart állni Jézus előtt. Ő látni, hallani akarta Jézus, és tőle akart elvenni a feleletet, amit Jézus adott neki. Tehát ez rendkívül fontos dolog, mert az életünk tulajdonképpen ezen áll, vagy ezen bukik. Nagyon sok ember, szinte minden ember képes a bűn felismerésére. Nagyon sok emberben a lelkiismeret jelző, hogy ez rossz volt, nem így kellett volna. De már kevesebb ember fordul szembe a bűnével. És még kevesebb ember viszi a bűneivel együtt önmagát az Isten elébe. Ez a három fokozat van. Nagyon sok ember tudja a bűnét, felismeri a bűnét, van az emberekben bűntudat, minden emberben van bűntudat. De nagyon kevés már azoknak a csapata, akik a békeikkel valóban szembe is fordulnak, megkeserednek és elhatárolódnak a bűneiktől, és fájlalják, sajnálják a bűneiket. De még itt is számos ember van. Mondhatnám, hogy számos ember van. Sajnos a harmadik csoportban ritkulnak meg a sorok. Vagyis ott, aki tudja már, hogy baj van az életében, rendbe is akarja hozni az életét, csak nem mer az Isten elébe menni. Előbb idéztem Zakariás könyve 3. fejezetét, ahol van egy csodálatos bibliai kijelentés, ami talán az Isten elébe menést egy kicsit közelebb hozza hozzánk, amikor arról beszél ott a próféta, hogy menjünk az Istenhez, mert az Isten valami olyasmit tud tenni az életünkkel, amit mi el se tudunk képzelni. a leginkább hívő vagy vallásos ember se tudja elképzelni, hogy egy adott nehéz helyzetben, ha valóban megyünk az Istenhez, vagyis megszólítjuk az Istent, vagyis imádság által az Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, akkor mi fog történni? Azt mondja ott Zakariás könyve 3. fejezete, hogy Isten magáévá fogadja Jeruzsálemet. Ezt mondja Lukács evangélium a 15. fejezete, mikor még távol volt az a tékozó fiú, és meglátta őt az ő apja, megesett rajta a szíve, és odafutván nyakába borult, és megcsókolgatta őt. Visszafogadás. Gyógyulni önmagunkban nem lehetséges. Sem a szeretteinknek, hogy majd mi valamilyen vallásoskodással meggyógyítjuk őket. Gyógyulni csak az Istennél lehetséges. Ahogy ma is a hétköznapi életből vett példával mondhatom, hogy ha valaki mondjuk kiolvas egy orvosi könyvet, és felismeri a betegségét, és életmódot folytatni, de igazában a kulcsot nem találja meg a betegsége gyógyításához, csak akkor, hogyha egy valóban bizalomra méltó emberhez, és egy szakértő emberhez elmegy, és az megerősíti abban, ha azt nevezzük szakértőnek és bizalomra méltó orvosnak, aki abban megerősíti, ami az egészséges életmód, és ami a helyes út, akkor tud az az ember gyógyulni. Tehát tulajdonképpen ez a százados ezt élte át, hogy kevés dolog látni, hogy ki az Isten, kevés dolog látni azt, hogy én is mennyire méltatlan vagyok. Nagyon sok ember itt vesztegel, és egész életében mondja azt, hogy ő mennyire méltatlan, mennyire kicsi, mennyire nem tudom én, milyen messze áll az Istentől, és mások azt mondják, milyen alázatos ember, milyen Isten hívő ember. Kedves hallgatók, az Isten hit az ebben a 3. pontban található meg igazán. Átérezve a maga méltatlanságát, mer menni az Istenhez, mert akkor érezzük át a méltatlanságunkat, hogyha azt valóban, mint szükségletet érezzük át, és azt mondjuk, hogy Isten nélkül mi semmik vagyunk, és tönkre megyünk, és Isten nélkül nem akarok tovább élni. Nem az az alázatos ember, aki állandóan hajtogatja, hogy ő mennyire bűnös, meg ő neki nincs is joga az Isten elé menni, és aztán a bűneiben ott maga meghal, és nem következik be semmi fordulat az életében. Az az alázatos ember, az jutott kellőképpen mélyre az alázatban, aki azt mondja, hogy igen, én ilyen vagyok, de hiszek abban, hogy az Isten más, az Isten olyan, amilyennek ő maga mondja magát, és az Isten azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megszomorítottatok. Ugye a János 6.37, a Bibliának egyik legnagyobb igéje, mivel Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és meg. Tulajdonképpen lehet mondani, akkor azt mondanám, hogy a százados, ha nem ment volna ki Jézus elébe, akkor az élete nem változott volna meg. Ha nem ment volna ki Jézus elébe, és ez a találkozás Krisztussal nem zajlódik le, akkor ez az egész történet egészen másféleképpen folytatódott volna, körülbelül úgy, mint a gazdag ifjú története. A gazdag ifjú is tudta, hogy ki az Isten, ismerte a parancsolatokat. Azt is tudta, hogy ő mennyire gyenge, de amikor Jézus azt kérte tőle, hogy kövesse őt, személyesen kövesse őt, ez a gazdag ifjú nemet mondott. Óriási különbség van a kapernaumi százados és a gazdag ifjú között. És a különbség mindig ez, hogy az ember a bűnfelismerés, a bűntudat és a bűnbánat után eljut-e a bűnvallomásra, eljut-e odáig, hogy az ember odaviszi az életét az Isten elé, és hogyha odaviszi az életét, akkor nyer az ember olyasmit, amivel addig talán nem is számolt. Ezért mondta ezt Jézus ilyen messze menő elismeréssel, hogy ilyen hitet nem találtam az Izraelben sem. Hát akkor fölvethető a kérdés, akkor hogy a zsidó nép között nem volt ilyen hit. Mert a zsidó nép vénei ezt mondták, és ez nem hit. És a nép eszerint élt, és ez nem hit, és egy kapernaumi századosban volt hit. Igen, ezt lehet mondani, hogy a hit nagyon gyorsan megszületik az emberben. A hit ezáltal születik meg az emberben. Hogy az ember végig gondolja ezt, hogy ha én tényleg méltatlan vagyok, tényleg gyenge vagyok, tényleg bűnös vagyok, akkor nekem haladéktalanul isteni segítségre van szükségem. És hogyha valaki ezt átérzi, hogy nekem haladéktalanul isteni segítségre van szükségem, nem azért, mert méltó vagyok, hanem azért, mert az Isten ezt megígérte, ezt a segítséget, akkor teljesedik be, amit így mond ki a Szentírás, és ezt is felírtam a táblára, a Jakab levele 4. fejezet 8. versében is kimondja, hogy közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok, mondjuk ez a legrövidebb kijelentés, amit csak lehet mondani, hogy közeledjetek Istenhez, közeledni fog hozzátok. Nem tudom, hogy érezzük-e ebben a kijelentésben tulajdonképpen benne van az, hogy ha mi egy lépést közelítünk az Istenhez, akkor az Isten két lépést fog közelíteni hozzánk. Tehát ez, hogy közeledjetek az Istenhez, és közelíteni fog hozzátok, ez egy hatalmas törvényszerűség a lelki életben. De a Tituszi levél 3. fejezet 5. versét is szeretném idézni, ami így hangzik, ezt mondja itt a Szentírás, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyet mi cselekszünk, hanem az ő nagy irgalmasságából tartott meg minket. Nem az igazságnak cselekedeteiből, tehát ezt felejtsük el, hogy méltó. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amit mi cselekszünk, tartott meg minket, hanem az ő nagy irgalmasságából. Tehát a hit tulajdonképpen ez. A hitnek egy mondatban összefoglalva ez a lényeg, hogy az az ember jut hitre, aki átérzi a maga gyengeségét, szükségletét, és látja azt, hogy ezt önmaga nem tudja betölteni, és haladéktalanul menni akar az Istenhez, mert az Istennek a személyes megtapasztalására van szükség, az Isten előtt való lelkünk kiöntésére van szükség, hogy az Isten valóban meg is segíthessen. Én azt gondolom, hogy ez hatalmas dolog az emberi életben, a legnagyobb fordulatot a hit eredményezi. Ha valaki eljut idáig, a hitnek hatalmas fordulata által az egész élet megfordul, és ezért mondja Jézus itt a történetünknek ez a befejezése elismerőleg, hogy ilyen hitet nem találtam az Izraelben, és már előrevetítve mondja Jézus, hogy majd sokan fognak jönni, és Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal letelepednek a mennyek országában. Értsük ezen azt, hogy mindenkori választott nép, tehát nem csak a mindenkori hívő, zsidó vagy keresztény közösség vagy emberek jutnak el az örök életre, hanem azok az emberek, akik ezt átélték. Akik ezt az alapvető dolgok átélték, hogy ők nem vesztegeltek, miután már felismerték, hogy ki az Isten, és felismerték, hogy hozzá képest mi vagyunk, nem vesztegeltek holmi emberi alázatban, vagy holmi emberi vallásoskodásban, hanem az Istenhez mentek haladéktanul, és próbáltak az Istennel kapcsolatot teremteni. Hát erre való zenei feldolgozás, amit most még a befejező gondolatok előtt meghallgatunk, hogy hogyan is lehet felismerni, hogy ki az Isten, az, hogy az Isten kicsoda, azt mindig a teremtés dolgaiból lehet felismerni. Mert hogyha látjuk, hogy az Isten a semmiből képes teremteni, itt kötök vissza egy előző gondolathoz, akkor tudom elfogadni azt, hogy engem is meg tud változtatni. Ez a két dolog rendkívül közel áll egymáshoz. Ugye Pál apostol mondja a 2. Korintusi levél 4. fejezetében, hogy az az Isten, aki szólt, hogy a sötétségből világosság legyen, ugyanaz az Isten teremtett világosságot a mi elménkben is, hogy lássuk a Jézus Krisztus arcát. És kedves hallgatók, egy nagyon súlyos dolgot szeretnék kimondani. Ma azért van olyan kevés hívő ember, és nem is lehet több addig, míg ez be nem teljesedik, ez le nem zajlik. Ma azért van olyan kevés hívő ember, mert ha az emberek nem hisznek az Isten teremtő erejében, akkor hogyan hinnének az emberek abban, hogy ők meg tudnak változni? Tudnék, a 2. Korintus 4-ben egy kicsit azt is érzékelteti Pál apostol, hogy mintha az Istennek könnyebb lett volna a semmiből megteremteni a valamit, mint egy elrontott embert megváltoztatni és újjáteremteni, amit az élet hétköznapja is igazolnak, mert valamit most megcsinálni a semmiből sokszor könnyebb, mint egy elrontott gépezetet vagy munkadarabot kijavítani, és azt valóban az eredeti céljainak megfelelően üzembe helyezni. Ez is egy egyszerű rátekintés, és sokszor így vagyunk ezzel, hogy egy nagyon összetört autót nem érdemes megjavítani, hanem el kell adni, és egy újat kell venni helyette, vagy egy elrontott valamit nem érdemes tartogatni, hogyha kicsorbul a lábosnak a zaj, azt el kell dobni, és kell venni egy másikat, amelyről a zomász nem patogzódott le, és így tovább. Tehát ezek az egyszerű hétköznapi dolgok is azt mutatják, hogy valahogy az emberek azért nem hisznek ebben, hogy az Isten az életüket meg tudja változtatni, mert nem hisznek abban, hogy az Isten a semmiből képes volt teremteni. Hogyan hinnének akkor abban, hogy bennünket az elromlott gépezetet újjá tudja teremteni? De abban a pillanatban, amikor az ember hisz ebben, mint a kapernaumi százados, elindul egy folyamat, és ennek a folyamatnak a végén bekövetkezik az Istennel való hitbeli találkozás, és ebből a hitbeli találkozásból mindig más élet fog fakadni, és Isten folyamatosan újjá tudja teremteni az ember életét már itt a Földön. Hát ezért kell itt most megszólaltatni Haydn-nak a híres teremtés oratóriumából az egyik legcsodálatosabb részt. Ugye tudjuk jól, hogy Haydn Handel oratóriumai nyomán írta azt a két bibliai tárgyú, illetve két oratóriumát, amelyek közül az egyik a teremtés, és ennek a teremtés című oratóriumnak az egyik legragyogóbb kórus száma az Egek beszélik Isten dicsőségét című kórus, ami egyébként az egyik Zsoltárnak a parafrázisa, amely szintén ezt mondja el, hogy az az Isten, aki egeket tudott teremteni, az bennünket is meg tud javítani és újjá tud teremteni.
Thank you.
Befejezésül a vetítésünk előtt szeretném még egyszer nyomatékosítani azt a kérdést, amit szóba hoztam már az előadásnak az elején, hogy ez a százados története, illetve a százados szavai a mai korban különös visszhangot kell, hogy verjenek a gondolatainkban, hiszen a százados szavai egyértelmű bizonságtételt tartalmaznak a teremtő és a semmiből teremtő Isten hite mellett. Hogy említettem az utóbbi 150 évben a bibliai teremtés történetet, és ezáltal az egész Bibliát hatalmas támadás éri ebből a szempontból, és a sorozatunk keretén belül majd egy másik előadáson, a jobb latorról szóló előadáson egy másik támadást is fogunk elemezni, mert ma az igazi kereszténység ellen két hatalmas nagy támadás bontakozott ki, az egyik a teremtés elleni támadása, a másik pedig az ember feltámadása, illetve az örök élete elleni támadás a lélek halhatatlansága eszméjével. Szeretném felhívni például a figyelmüket egy több évtizede publikáló német professzornak erre a könyvére, amit már egyébként jeleztem, hogy megjelent a tavalyi évben, Werner Gittnek a Teremtés bibliai tanúságtétele. Nagyon szépen elemzi ez a német egyetemi tanár azt, hogyha a Bibliában nem fogadjuk el a teremtés történetet, annak a legkisebb részét is ideértve, akkor tulajdonképpen az egész Bibliát el lehet hajítani. Mert a Biblia ezen alapszik. Ha nincs teremtő Isten, ha nincs az elemeket szuverén módon kézben tartó Isten, akkor a világon bármi megtörténhet, és Isten nem ura a teremtésének, és ezáltal nem ura az emberi életnek sem. A jó hír múlt évi számát is hadd hívjam figyelmükbe, mert ebben van egy összeállítás, hogy a teremtésre az elmúlt 20-30 évben milyen véleményeket fejtenek ki keresztény egyházak és teológiák, amelyek a legsúlyosabban ellentétbe kerülnek a bibliai tanítással, de a modern világhoz való alkalmazkodás jegyében, hogy ugye az evolúció is megmaradjon, meg a teremtés történet is, tehát úgy, hogy szokták mondani a kecske is, meg a káposzta is, különböző módokon keverik ezeket a tanításokat, mondván, hogy a Biblia csak költészet. Az igazi, a tudomány az az evolúció, a Bibliát csak jelképesen kell érteni. Hát ha a Bibliát jelképesen kell érteni egy olyan résznél, ahol semmi jel nem utal arra, hogy jelképekről lenne szó, mert a Bibliát valamikor jelképesen kell érteni, amikor jelképről van szó. Akkor Keresztelő János rámutat Jézusra, hogy íme az Isten báránya, nyilvánvaló, hogy jelképről van szó. De amikor Isten azt mondja, hogy teremtette az Isten kezdetben az eget és a földet, itt nem tudom, hogy hol van itt jelkép. Ugye? Tehát, hogy Isten teremtő, és ő azért teremtett 6 nap alatt, és azért pihent meg a 7. napon, és ez a sokat vitatott 10 parancsolat, 4. parancsolata, amit ugye a középkorban megváltoztattak, megkurtítottak és eltorzítottak, ugye ez hivatkozik vissza Mózes 2. könyve, 20. fejezet, 8. és 11. versei között, hogy azért emlékezzünk meg a teremtés 7. napjáról, a szombatnapról, hogy megszenteljük azt, és azért végezzük úgy az életünket, hogy 6 napon át munkálkodjunk, és végezzük minden dolgunkat, de a 7. nap az Úrnak, az Istennek szombatja, nyugalom napja, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet. Tehát ez belekerült egy parancsolatba, a 4. parancsolatba, ami részben az átszámozás, részben pedig a kihagyások, eltorzítások következtében manapság szinte ismeretlen parancsolat. Ezért olvassuk Péter 2. levele 3. fejezetében, hogy eljönnek olyan történelmi idők, amikor gúnyolódók támadnak, és azt mondják, hogy hol van az Isten eljövetelének ígérete, hát amióta csak emberi nemzedékek éltek a Földön, minden a maga rendjében zajlott, és soha nem volt ilyesmi, hogy belenyúlás a világ történelmébe, és azt mondja Péter apostol, hogy ezek az emberek kész akarva nem tudják, hogy a világ Isten szavára teremtetett. És ami csak látható itt a Földön, az az Isten teremtő erejű szavára jött létre. Tehát azt mondhatnám, hogy amit Péter 2. levele 3. fejezete, mint jövendőlést tartalmaz a világunkról, hogy a világunk történelmében eljönnek ezek az idők, és én azt hiszem, most vannak ezek az idők, amikor gúnyolódók támadnak, amikor azt mondják, hogy kérem, hát ez mesebeszéd, vagy egy modern ember hogyan hihet ebben, hogy így és így lett ez a világ. Éppen most következtek be ezek az idők. akkor azt mondja a Péter apostol, hogy ezek kész akarva nem tudják. Tehát itt egy nagyon súlyos emberi bűn és gonoszság van a háttérben, mert ugye az ember szeretné Istent is elfogadni, de szeretné magát is méltónak és érdemesnek találni. Ez az, ami nem megy. Ez az, ami nem megy. A Biblia szerint, hogyha Istent mi valóban megismerjük, ha valóban megismerjük, akkor látjuk a mi méltatlanságunkat, látjuk a nyomorult, a szegény, a nyavajás és mezítelen voltunkat, de éppen ennek az átélése, éppen a szükségleteink átélése vezethetnek valóban az Istenhez úgy, hogy az Isten meg is változtathasson bennünket. Miért mondtam előbb azt, hogy nincsen hit és nincs igazi kereszténység? Mert ha ez nem zajlódik le, akkor az emberek csak olyan magukat megváltoztató és magukat vallásosnak kinevező emberek. És ennek nincsen ereje és jelentősége. Ha az ember látja, hogy ki az Isten, és látja, hogy hozzá képest mi hova sodródtunk el, és látjuk a nyomorult voltunkat, és így kiáltunk az Istenhez, akkor érvényesül az a bibliai szabály, amit Lukács evangélium a 3. fejezetében olvasunk, hogy éhezőket töltött be javakkal, gazdagokat meg elküldött üresen. Akik éheznek, annak ad az Isten. Akik belátják a nyomorúságukat, azokat az Isten megváltoztatja és megújítja az életüket már itt a föld életben. Ha valaki gazdagnak érzi magát, az Isten el kell, hogy küldje üresen. És ezért van még egy roppant fontos fejezet a Bibliában, hogy csak ezt a 3 fejezetet említsem. A Jelenések könyve 14. fejezete, amelyben ezek után nem tartjuk véletlennek, hogy az emberiséghez szóló utolsó üzenet miért kezdődik úgy, ahogy kezdődik. Ugye a Jelenések könyve bemutatja, hogy Isten mielőtt a földi történelmet lezárná, mielőtt Jézus másodszor eljönne, Isten egy hatalmas üzenettel keresi meg az emberiséget, amelyet valóban olyan keresztények hirdethetnek, akik meggyógyultak, akik az Istent megismerték, és akiket az Isten meg tudott változtatni. És ez az üzenet így kezdődik, ez az első mondata: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, és a vizeket és a vizek forrásait. Tehát figyeljük meg, hogy ez a felszólítás, hogy emberek, féljétek az Istent. Legyen bennetek Isten tisztelet. Ugye az Isten félelem az egy fokozott tisztelet az Isten iránt. Hogy az Isten nem az, akinek ti elgondoljátok, meg nem az, ahogy bemutatják a vének és a vallások. Az Isten az, aki önmagát bemutatja. Az a valóságos Isten arc, amit Isten ad önmagáról. Féljétek ezt az Isten, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és itt jön megint a teremtésre való hivatkozás, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a vizeket és a vizek forrásait. Kedves hallgatók, azt szerettem volna a mai történetünkkel érzékeltetni, hogy a kapernaumi százados története azért csodálatos történet, mert a hitnek a legfőbb feltételét betölti. A hitnek a legfőbb feltétele az, hogy Isten felől úgy gondolkozzunk, hogy az Isten bemutatja magát, és abból a helyzetből, amelyben vagyunk, amely a szükség helyzete. Nekünk van szükségünk az Istenre, hogy az Isten megsegítsen, és nem arról van szó, hogy majd mi úgy formálunk Istent, és úgy alakítunk ki Isten képet magunkban, ahogy az nekünk tetszik. Megint mondom, kétféle vallásosság van ebből a szempontból is a Földön. Az egész történetben van egyféle vallásosság, hogy az emberek kialakítanak Istenről egy képet, és akkor ezelőtt hódolnak. Tehát tulajdonképpen önmaguk előtt. Egy másik fajta vallásosság, hogy az emberek elfogadják azt, amit az Isten mond, és amit az Isten mond, aszerint kérik azt, hogy az Isten segítsen nekik a szükségükben. Befejezésül a 121. Zsoltárt is szeretném még idézni, ami azt hiszem ma is minden embernek gyakorlati hitvallása lehet. A 121. Zsoltárban mondja ezt Dávid, és tulajdonképpen úgy gondolom, mindannyian el tudnánk ezt ma mondani, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Ugye minden ember az életben segítséget, támasztékot keres, vagy az élete célba érkezésért küzd. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Gyönyörű megfogalmazás, és az egyszerűségében is megrendítő megfogalmazása annak, hogy ki az Isten, vagy hogyan segít nekem az Isten. Én most az Istent keresem, de hogyan fogja az életemnek ezt és ezt, mindannyiunknak más és más problémáink vannak az életben, hogy fogja az Isten megoldani ezt a problémát? Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? És tessenek megfigyelni, hogy mivel folytatódik ez a Zsoltár, ez az imádság. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Miért tér ez vissza refrénszerűen a Bibliában mindig? Mert talán ennyi igehely után, egy 5-6 igehely után mondhatom, hogy ez állandóan visszatér. Ez a Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig átszövi a Bibliát. Ilyen hangon beszél a Zsoltáríró Dávid, de ilyen hangon beszél Péter apostol és a 10 parancsolat. Miért? Miért mondja ezt, hogy az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet? Azért, kedves hallgatók, mert hogyha az életben nehéz helyzetekbe jutunk, válságokba jutunk, és ilyenkor az emberek azt szokták mondani, hogy ilyenkor veszítettem el a hitemet, vagy ilyenkor gyengült meg a hitem. Ez törvényszerű? Ez nem törvényszerű. A hitnek ilyen helyzetekben meg kell erősödni. Miért? Azért, mert hogyha az ember arra tekint, arra az Istenre, aki a semmiből képes volt teremteni, az az ember nem vonhatja kétségbe azt, hogy Isten a leglehetetlenebb és a legreménytelenebb helyzetekből az életünket meg tudja oldani, akkor, ha valóban hozzáfordulunk. Tehát ez a hitbeli, a gyakorlati kereszténységnek is az alfája és az omegája. Ha valaki keresztény ember, és csak ennyit mond, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem, de nem mondja azt, hogy én abban az Istenben hiszek, aki teremtette az eget és a földet, hogyan fog tudni megsegítetni és megsegítést elfogadni. Ugye ez, mondom, ez a mindenkori kereszténységnek is az alfája és omegája, de a legvégső idő kereszténységének különösen az alfája és omegája, amikor ma nagyon sokan beszélnek és szónokolnak kereszténységről és hitről, de annak a valódi tartalma nélkül. Csak a Biblia fordító Károlyi Gáspárunknak hadd adjak egyetlen egy mondat erejéig tisztességet, aki azt mondta 1563-ban, Biblia fordításunk előtt negyed évszázaddal írt egy könyvet, és ebben a könyvben azt mondta Károlyi Gáspár, hogy akik kétségbe vonják az Istennek a gondja viselését, kétségbe vonják magát az Istent is. Ebben a világban élünk. Ha a világ nem hisz az Isten teremtő erejű szavában, nem hisz a gondviselésében sem, az egyes emberi életekkel való foglalkozásában sem, így tulajdonképpen mondjuk ezt ki, hogy ez a vallásosság leple alatt tenyésző ateizmus, ami létezik. Ugye ezt Károlyi Gáspár kimondta 400-valahány évvel ezelőtt, ami ma van a világunkban, ez a vallásosság, vagy jobban mondva a vallásoskodás leple alatt tenyésző ateizmus. Ez egy nyílt istentagadás. Az istenhit az ott kezdődik, ahol a kapernaumi százados hite kezdődik. A kapernaumi századosnak a hite biztos volt abban, hogy tudta, hogy ki az Isten, tudta a maga méltatlanságát, és feltette az íre is a pontot, nem maradt egyedül az Isten hitének tudatával, meg a méltatlanságának tapasztalatával, hanem haladéktanul kereste a közelséget, a találkozást Istennel, és erre volt Jézus Krisztusnak ez a válasza. Mennyire más Jézus Krisztusnak a Lukács evangélium a 18. fejezetében található kijelentése, amikor egy példázat, a hamis bíró és özvegyasszony példázat után csak ennyit mondott, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Ugye Jézusnak ez egy félelmetes proféciája. Egyébként ugyanabba a sorba vág, ami a Péter második levele, a harmadik fejezete. Jézus előre megjövendölte azt, hogy ami előtt ő eljönne a világunkba, vallásoskodás az lesz bőven. Vallással való, hogy úgy mondjam, dicsekvés és a vallásnak az előtérbe helyezés, ez elönti a világot. De avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? De hiányzik az a megmentő erejű hit. Mi ez a megmentő erejű hit, amire Jézus ezt mondta a kapernaumi századosnak, legyen néked a te hited szerint, és meggyógyult annak szolgája abban az órában. Hát most tekintsük meg a történelmi helyszínt, a körülményeket, és van feldolgozásunk is a történetről, csak úgy, mint a történet körülményeiről, tehát befejezésül a vetítés következik. Tehát akik nem látják annyira a térképünket, egy kinagyítás is, még a genezáreti tó környékét is nagyítsuk ki. Következő kockánkon. Ott van rajta az a kicsi. Jól látható az észak-nyugati részen, ahol a rom ábrázolás is van, Kapernaum, az egész Genezáreti, vagy hogy a feliráson látjuk más néven Tibériás tó környéke, tulajdonképpen Kapernaum vonzás körzetét jelentette, a korabeli városokat, illetve a megmaradt emlékeket is jelzi ez a térkép, amelyeket végig is fogunk majd nézni. A Jordán északról belefolyik a Genezáreti tó vizébe, háttérben a Hermonnak több mint 2500 méter magas hegycsúcsa, hófötte hegycsúcsa, a Jordán három ágon ott eredés folyik déli irányban, először a Genezáreti tavon keresztül, utána pedig beleömlik a Holttengerbe. Mai felvételek mutatják, háttérben az föníciai, libanoni hegyek, amelyek innen láthatók, tehát Kapernaum északi részéről. Maga a város ma Izrael egyik nagyvárosa, a modern Kapernaum, itt a tó partján épült villanegyet, tehát háttérben a tavat látjuk. Ha kimegyünk a tónak a partjára, akkor ilyen látvány fogad, nagyon szép körülmények, és hát néhány nagy régészeti felfedezés is. 1986-ban például, amikor kicsi volt a Kapernaumi tó vize, és mintegy 2 kilométerre visszahúzódott, egy Jézus korabeli bárkát találtak, és így sikerült rekonstrukciót végezni, és az egyik Genezáret tavi történetre megoldást is találni. A Jó Hír legelső számában tettük közzé ezt a régészeti leletet. Ha egy kicsit a hegyek felé eltávolodunk, ott a bal felső sarokban látjuk a tavat, akkor Kapernaumtól kicsit délnyugatra az úgynevezett Boldog Mondások hegyéhez érkezünk, mert valószínűleg Jézus itt ezen a dombon mondta el a boldog mondásokat és a hegyi beszédet, ezután ment le Kapernaumba, és történt meg a századossal való találkozás. Bal oldalt látunk egy templomot, amit azóta emeltek, a Boldog Mondások temploma. Maga a kapernaumi rom terület így néz ki, tehát a körülbelül az első századig, vagy első századból való régészeti ásatások, ugye emlékei vannak itt, a tóhoz a legközvetlenebbül közel is. Bemegyünk majd erre a romterületre, és itt látjuk ezt a bizonyos zsinagógát, hogy pontosan ezt építette a százados, vagy nem, ez persze a homály fedi, de első századi a zsinagóga, nézzük meg egy kicsit ennek a romjait még közelebbről. Ugye a zsinagóga görög szó, magyarul annyit jelent, hogy összegyülekező hely, tehát ez nem templom, hanem gyülekezeti terem, ahol hétről hétre szombatnapokon Izraelben összegyűltek. Ugye templom csak Jeruzsálemben volt, zsinagóga viszont az ország minden városában és falvában. Hát persze ezt most kialakították a turisták, hogy jobban érezzék magukat, egy nagyon szép park terület is tartozik ehhez. Látjuk, hogy a stílusáról látjuk, hogy első századi az oszlopokról, megmaradt például menóra ábrázolás oszlopfőkről, tehát a hétkarú gyertyatartónak az ábrázolása. Vagy itt látjuk azt, hogy voltak éppen római kori emlék, nincs kizárva, hogy ez volt a századosnak az ajándéka. És minden bizonnyal ő is itt hallotta az írásokat, bár ugye az írásokat is terjesztették. Ugye közben bezúzódott ez az üveg, ami a diaképet fedi. Magának a százados történetének nincs sok feldolgozása. Egyedül Veronézének a 17. század elejé ábrázolása talán a leghíresebb, bal oldalt látjuk Jézust, és jobb oldalt a századost. Kicsit a baroknak a teátralitása nyomja rá a bélyegét erre az ábrázolásra, a századosnak inkább a külső gesztusai megnyilvánulása, a szembeötlő is nem a lelki lényeget fejezi ki, de hát ez az olasz baroknak, és egyáltalán a német és a Rembrandt féle barok kivételével az egész baroknak a sajátossága, a túlfűtött mozdulatok és érzelmesség a mondani való kárára. Ha Kapernaumra ránézünk, és éppen a boldog mondások hegye felől, akkor egy szikla mellől ilyen kép tárul elénk, bal oldalt fent a Genezáreti tó, jobb oldalt pedig a ma nagyon jól megművelt földterületek. Ez a boldog mondások hegyén álló templom, amelyet nyugati irányból levéve bontakozik ki előttünk a Genezáreti tó ott a háttérben. Magyar turistáktól szereztem be egyébként a képeket, hogy mindent láthassunk. Ezek nyilván nem történeti helyek, ezek későbbi, nem is középkori, annál is későbbi. De tudjuk, hogy több vallás épített és épít ma ezeken a helyeken kegyhelyeket. Ez a boldog mondásoknak a temploma névre hallgató építmény. Ilyen látkép tárul elénk a Genezáreti tóra. Ez magyarázza különben, hogy Lukácsnál azt olvassuk, hogy Jézus mellett a sokaság a mezőn gyűlt össze, hát körülbelül csak ennyi az a mező, le kell menni a tó mellé, de olyan sok ember volt itt, hogy Jézus felvezette őket a hegyre, hogy mindenki hallja őket, ezért nevetséges ilyen ellentétet konstruálni a Lukács és Máté evangéliuma között, amit hát nagyon sokszor lehet olvasni, hogy Lukácsnál mezei beszéd, Máténál hegyi beszéd. Ugye a Lukács elmondja az előzményt, hogy ott nem tudta Jézus a több tízezres tömeget letáboroztatni, Máté pedig elmondja azt, hogy amikor feljöttek a hegyre, Jézus itt tanította a sokaságot. Ennek az egyik leghíresebb ábrázolása a 17. századból való francia mesternek a képe, a hegyi beszéd. Természetesen ő még nem ismerhette Palesztinát, és túl magasan emelkedik ki ez a hegy, de nyilván egy festménytől nem várunk korhű részletezést, meg pontos topográfiát sem. Nézzük meg a festménynek különböző részleteit kinagyítva. A legfelső részen van Jézus a legközvetlenebb tanítványaival, tehát a 12 apostollal. Ez is jelzi, hogy Jézus a hegyi beszédet legfőképpen nekik mondta el. A baloldali részen látjuk a letáboroztatott emberi sokasságot csoportonként, baloldalt pedig magát a Genezáreti tavat. Jobb oldalt pedig az újra és újra érkező embereket, és itt is a csoportos letáboroztatás, ugye itt állatokat legeltetnek, pásztorok és asszonyok is itt vannak gyermekeikkel, tehát ezt mondjuk valóban próbálta a festő nagyon hétköznapian életközelbe hozni, hogy ez a hegyi beszéd, ez az emberiséghez intézett nagy programbeszéd az élet legegyszerűbb körülményei között hangzott el, mégis a menny és a föld közötti részen, tehát egy magaslaton, ahogy egy lelki magaslatról is szól ebben Jézus. Ha lemegyünk egyébként a tónak a partjára, ma ugyanazzal foglalkoznak itt az emberek, mint Jézus idejében, tehát főleg halászattal. Innen érthető, hogy Jézus tanítványai is halászok voltak, hiszen Kapernaumban ebből lehetett a legjobban megélni. Ugye hatalmas hálókat vetettek ki, és olvasunk ilyesmit evangélistáknál, hogy a sikertelen halászat után kimosták a hálót, és elhelyezték majd a másnapi munkára. Ma ezt ugyanúgy csinálják. És természetesen nagy halfogásokról is lehet olvasni, és itt is ugyanaz a kép tárul elénk, mint 2000 évvel ezelőtt. De a zsinagóga volt a középpont, és a mi történetünknek is a középpontja, de azért jó leső érzés ezt olvasni, hogy ez a százados nem ilyen érdemekben reménykedett, bár gondolom, hogy nem kis dolog volt ez sem, hogy valaki a vagyonából pénzt költött, de ő nem ebben látta az élete lényegét, hanem abban, hogy kapcsolatot találjon Istennel. És ezért még egyszer az egyetlen egy kép, sajnos nekem több nincs róla, de a bibliográfia szerint sincs nagyon sok feldolgozása ennek a jelenetnek. Talán a jelenet a 17. századra is fényt vet, sokkal egyszerűbb körülmények között zajlódott le ez a találkozás. Kapernaum utcáin haladt előre Jézus, és hatalmas tömeg kísérte, és így találkozott ezzel a századossal. A következő alkalommal, még itt ezen a vidéken zajlódott le a csodálatos kenyérszaporítás néhány hónappal ezután, szintén egy barokkori festményen látjuk ezt, amikor is Jézus nem csak hogy megengedte, de előidézte a hatalmas rostálást, vagyis azt, hogy emberek eltávolodjanak tőle. Ez volt az a pillanat, amikor Jézus nem engedte magát királlyá kikiáltani. Akkor azt hiszem, hogy vége is van. Igen. Tehát a következő történetünkben egy másik várost fogunk felkeresni, és ez a város Jerikó lesz, és akit megismerünk, a Zákeus. Nem katona, de vámszedő. Köszönjük a figyelmet!